atyától, és úgy a Szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Siess segítségünkre, váltsd meg minket irgalmatból. Mert nem a magunk fegyverével vették birtokba az országot, és nem a saját kardjuk segítette meg őket, hanem a te jogod és a te kardod. A te ország világossága megkedvelted őket. Isten, dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. Amen. Február 8-a, 60. vasárnap van ma, a 175. dicséretünkkel, Isten tiszteletünkkel, Jézus, de én is szép, tündöklő fénynél. Így kezdődik a 175. dicséretünk mind a 4 verszakát.
Thank you. 10 gyerekkel, családdal útrakeltek, és megjelenési menekülteknek van titulálva és üldözve van a kínbabákkal.
Boszniából, ugye most a
Koszovóból, igen. Jöttek, és hát ez egy egészen különleges helyzet, de nem csak onnan, hanem máshol is látom, hogy menekülnek az emberek az éhezések nyomor elől, és hogy valahogy találjon a világ erre jó választ, és hát könyörüljön az országokkal, akik hát a menekülők, vagy amiknek a vezetői a csecsemőkben és ezekben a nyomorult emberekben látják a veszedelmet és a terhességet.
Hát szeretnék adni a mindenhatónak, hogy kedvemmel szeretett második fiú munkám, és a hosszú boldog életet kérek neki, ezért imádkoznom.
Zoliz Décises a nevét átára.
Hát most Szerdán, ugye mert várni kell.
Tehát egy fiú unoka, akit meg szeretném lesz neve, Izraelben született.
Misának adok azért, hogy ülőt lehetett a vasárnap reggel elestőn. Azért nem tudtam itt lenni, és sajnos megint a karomba. Mindig nincs egészen rendben. Hát az orvosom elég rossz dolgokat mondott, hogy a műtétemet, amikor a protézist betették, akkor a csontot le kellett volna műanyaggal fedni, és ez elmaradt. Úgyhogy most a fém elkezdte az egész csontot felemészteni, meg a szöveteket, úgyhogy azt mondta, hogy most már nem tudnak semmit se csinálni, hát most csináltak egy röntgenfelvételt róla, és hát az azt mutatja, hogy már a karosomtomat szinte felvédítik a fény, és a következő műtét már csak az lesz, hogy levágják a fiatalat. De hát azt mondja, mivel mozgatni tudom, és még a fájdalom tűrhető, illetve hát nem lehet más, csak fájdalomcsillapítót adni, és azt mondta az, hogy most már teljesen jogos a fájdalom, hogy hát azt mondja, amíg ez lehetséges, mondjuk nem éljön kettve.
Köszönöm, hogy a magyar.
valahogy megtalálják az életük értelmét és a munkájukat itt is, és hogy a kormány is segítse ezeket. Azért is kérnék imád, mert most nagyon sokszor hallom, hogy a kormány fölvette a gyermek életet és elmondani, de most mindenki tetetni akar, és úgy érzem, hogy van egy elmozdulása előtt a családoknak a felelőssége, és az, hogy a család gondoskodjon, és hogy a munkát a családnak kell biztosítani, hogy el tudják tartani a gyermekeket. Hogy ez nem a gyermekasszony egy olyan szociálpolitika felé, ahol nem arról gondoskodnak, hogy mi van, legyen, és a családoknak legyen jövőjük, és építsék a lehetőséget a gyermekeinek is, és ők gondoskodjanak, hanem is mindenkiről akarnak, nem kell mindenkiről gondoskodni, és hogy az Úr világosítsa föl azokat is, akik ezzel foglalkoznak, hogy érintsék ezt a témát, hogy ez nem úgy van, hogy csak gyermek élelmezésről kell gondoskodni, és csak a gyermek éhezést, az nagyon fontos. De most valahogy elkezd elcsúszni ez a dolog. A harmadik kérdésem meg az lenne, hogy ez a médiaháború, ami egyáltalán kiborul, hogy ez valamilyen módon békesség felé menjen el, és hogy legyen valami konszenzus abban, hogy ez az ország egy egységes és egy másik fajta hatalmi struktúrát kéne kiépíteni, ahol nincsen hazugság.
Nekem nem úgy tűnik, hogy nagyon gondoskodni akarnátok. Igen, de hát igen. Köszönjük szépen. Akkor hallgassuk meg Isten szent igényét. Igény arra, mint hogy találjuk meg a gyengeségben is azt az üzenetet. helyzetre, a mindennapi helyzetünkön is, hiszen sokszor érezzük magunkat embernek, erőtlennek, tehetetlennek, de kiáltunk hozzánk, hogy légy segítségül nekünk is felismerni a dolgunk, és utazunk a hatalmat, fölünk is királyokkal szemben. Így imádkozunk a iszlám állam áldozatáért, hogy te roncs meg ezt a gyötrelmes gonosz birodalmat, mindazokat, akik hatalmukat visszaélve, mások életét semmibe véve akarnak valamit veled szemben kiépíteni. Te roncs meg az ő pályáit, oldjukat, Uram. Könyörgünk a menekültekért, akik Koszovóból, Ukrajnából, Szíriából menekülnek, és kérünk, hogy figyelmeztes te is a vezetőket, akik el akarják reteszelni országaikat, és nem akarják megengedni, hogy menedéket találjanak a menekülők rajtuk, és vagy nekünk is szolgálati lehetőséget közöttük. Imádkozunk Svecer József főrabbira gondolva, te áld meg az ő emlékét, köszönjük az ő életét, szolgálatát, áld meg az egész zsidó közösséget, és imádkozom a családjáért, a vigasztalása családnak. Hálát adunk neked, hogy megszületett Zoli második napája, adunk áld meg ezt a kisfiút, szüleit, a nagyszüleit, testvérét, köszönjük őt neked, vagy boldog életet az ő számára. Állátokon biztos mindenben együtt, hogy újra itt lehet közöttünk, tudunk, látod az ő karját, látod gyengeségét, segítenek őt ebben a nehéz helyzetében. Akárban megköszönjük őket, hogy három éve megnyitott a szónok idős otthon, állványozta a munkát, köszönjük, hogy szépen alakulnak ott a dolgok, az egész város örömében is, állátodunk neked ezért a szolgálatért. Gáborral megköszönjük Tibiát, hogy egymásnak adtad őket, és áld meg Tibiát, néhány meg születésnapja alkalmát, és előttel emlékezünk Gábor édesapjára, Józsefre, aki ma lenne 100 éves. Jancsikára gondolunk, tudunk, aki rehabilitáción vesz részt, áld meg őt ott a kórházba, hogy neki kitartást. Sanikáról imádkozunk barátaiért, akik nehezen találnak munkát, és mindazokért, akik munkát keresnek és küzdenek létfenntartásukért, és imádkozunk azért, hogy vagy lehetőséget olyan okosávont működtetjén, vagy a segítésben is felelősen és tisztességesen gondolkodik. És most gondolunk a média háborúban kirobbant problémákért, gondolunk a szólásszabadságának áldását kérjük, és azt, hogy te rossz meg azokat, akik el akarnak hallgattatni minden más véleményt, és el akarnak titkolni fontos információkat. Te tégy vápolva mindannyiunkat, és segíts, hogy ne csak akkor vegyük észre az etélyen van hibákat, amikor bennünket jön hátrány. Köszönjük, hogy a te indít szól, és ma is hallhatjuk a te üzenetünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, mint a földön is, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk végezőknek, és ne vigy minket is értésbe, de szabadítsunk a gonosztól. Én az ország és a hatalom kizetőség mindörökké. Amen. A helyünket elfoglalva énekeljük. elfelejtett, még énekelne, szószoltam Istenem. És én válaszolatni készen el, megindulok, hogy ráadásul a fogalmat. Ha nem mindenki ismerünk, kérjük, hogy először az orgona egy szólamban játssza el, ezt az éneket. Ezt a magit játssza el, mert az orgona az magától ezt nem tudja. Nem gép orgonálatban a fenn, és akkor utána megpróbáljuk.
Thank you.
szól itt hozzánk Isten szent igéje, mikor pedig nagy sokaság gyűlt egybe, és minden városból mentek ő hozzá, mondta példázat által. Kiment a magvető, hogy elvesse az ő magvát, és magvetés közben némely esett az útfélre, és elrakoskatott, és az égi madarak megették azt. És némely esett a kősziklára, és mikor kikelt, elszállott, mert nem volt nedvessége. Némely esett a tövis közé, és a tövisek vele együtt növekedvén megfojtották azt. Némely pedig esett a jó földbe, és mikor kikelt, százannyi hasznot hozott. Ezeket mondván kiáltott, akinek van füle a hallásra, hallja. És megkérdezték őt az ő tanítványai, mondván, mi lehet-e példázat? Ő pedig mondta nékik, néktek adatot, hogy az Isten országának titkait értsétek, egyebeknek példázatok van, hogy látván ne lássanak és halván ne értsenek. A példázat pedig ez, a mag az Isten beszéde. Az útfélen valók pedig azok, akik hallják, aztán eljön az ördög, és kikapja az igét az ő szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. És a kősziklán valók azok, akik mikor hallják, örömmel veszik az igét, de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak. És amelyik a tövis közé esett, ezek azok, akik hallották, de elmentén az élet gondjaitól és a gazdagságától és gyönyörségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. Amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. Kedves gyülekezet, ismerjük ezt a példázatot, Máté evangéliumában ez az Isten országából szóló példázatok között van. Itt nincs a példázat előtt, ez az utalás arra, hogy hasonlatos a mennyek országa. Ehhez a jelenséghez jelesül a magvetőhöz, bár a magyarázatban már nem a magvetőről, hanem magáról a magról beszél Jézus. Lukács evangéliumának a szerkezete olyan, hogy ez az első olyan tanítás, amit példázat által mond el Jézus. Rejtett beszéd a példázat, amit akinek van füle a hallásra, az hallja. És azon kevés helyek egyike is ez a szakasz itt a cigében, amikor Jézus a tanítás végén egy nagyot kiállt, hogy akinek van füle a hallásra, vagyis akik nehezen hallanak, kicsit nagyot halló, azok sem mondhassák, hogy nem hallottuk a dolgot. Nem volt kiabálós Jézus, sőt rávonatkoztatják azt az ézsaiási proféciát, hogy nem kiállt, nem lármánsz az utcán, nem hallja senki a szavát, hát nyilván nem volt akkor erősítő, és meg kellett találni abban a világban a tömegekhez való szólásnak a módját, bár annyi környezeti zajszennyezés sem volt, mint ami ma van. Aztán némelyek rámutatnak, hogy például amikor a hajóból prédikált Jézus, akkor az egyfajta ilyen erősítő hatás volt, mert a víz viszi a hangot, tehát azért ment a vízre, hogy a tömegek jobban hallják, amit mondani szeretnek. De az Ószövetségben is azt látjuk, hogy amikor Isten valami fontosat akar mondani, akkor nem a hangerőben, nem a szélviharban, és nem a nagy zajos égi jelenségekben, hanem a csendes szívhez szóló szavakban van benne az üzenet. Most mégis szinte a prédikáció címévé is lehetne tenni, hogy Jézus kiáltása hozzánk. Mert nagyon fontos dologról van szó, Isten beszédéről, mennyiből jövő üzenetről, amit nem lehet, hogy ne halljuk. Amit Jézus belekiált a világnak ebbe a furcsa, az ajtól szennyezett némaságába, bármilyen képzavarnak tűnik is ez. Így van, hiszen ebben a világban az információ és mindenféle zaj özönében nagyon nehéz meghallani a fentről, az Istentől jövő üzenetet. És amit most mondok, annak alátámasztására sok részlet van ebben a példázatban. Kezdjük ott annak kibontásánál, hogy az ige azt mondja, hogy sokaság gyűlt össze Nóbert városból. Ennek is van üzenete. Sokfélék vagyunk, sokféle ember, sokféle város, sokféle kultúra. Ott Jézus idejében, ahol ő ezt a mását, ezt a példabeszédet elmondta, voltak nagyon kevert városok. Galilea például ilyen volt, ott volt az úgynevezett Dekapolis, a 10 város a Genezáveti tó környékén, ahol inkább görög kultúrához kötődő emberek voltak, és nem tartjuk véletlennek, hogy Jézus ebben a környezetben munkálkodott a legtöbbet, a pogányok Galileájában. Tehát mindenféle városból sok ember jött össze, és a mostani példázatok egyik fontos üzenete, hogy mindenhonnan, bárhonnan érkező embereknek meg kell hallaniuk az Úrnak az üzenetét. Ez nem csak a tanítványokhoz szól. Van olyan szakasz is a Bibliában, amikor az Úr felszólítja a tanítványait, hogy menjenek vele külön, mondjuk fel a hegyre. És akkor egy szűk körben bíz rájuk olyan tanítást, aminek meghallására az emberek még nem érettek. Mondjuk szenvedésről szól a dolog, van szó ebben a szakaszban is, erről a megmagyarázhatatlan jelenségről és tapasztalatról, de akkor is most még nem olyan élesen és olyan súlya, mint amit mondjuk Jobb átélhetett. És akkor, miután megszemléltük a nagy sokaságot, akkor terelődik a figyelmünk a magvetőre. Itt megint csak először azt mondhatom, hogy ma már nekünk nehézségeket jelent ennek a példázatnak a teljes megértése, és pedig azért, mert nem így zajlik ma a magvetés. Géppel vetik, olyan emberek rakják bele a maguk, most nem fütyüleznek bele, de valahogy állítani, hogy géppel vetik a magot, és emberek maszkban és gumikesztyűvel vizsgálják a magot, csinálatlanítják, én nem tudom, csinálnak vele, hogy ne kerüljön a földbe fertőzött mag, de ami még fontosabb, hogy nagyon pontosan ki van számolva, hogy hova jusson és mennyi jusson a gépnek az etetője, kis csövei szántják a földet, és kerül be a mag. Hajdani még ültem ilyen lóvontatású vetőgépen, de hajdan így vetették a paraszt emberek a magot. Volt egy hosszú láda, amiben benne volt a mag, és néha segíteni kellett, hogy mindenhova jusson, ne akadjon fel a mag, és ott kellett állni mögötte egy deszkán, vagy pedig ülni egy olyan székben, amiben szalmával tömött párnát raktak, hogy forró napon az ember alá ne sűrjön a székhez. És már az is nagy dolog volt, azok után, hogy valaha ezt úgy találomra a földműves egy kendőről szólt. Még azt is láttam, még utoljára valamikor így a 60-as években a középkor végén, a mezőgazdaság szempontjából a középkor végén volt ilyen, hogy nyakba akasztott kendőből szórták, vagy talisznyából a magot a földön, és képeket, lépegetett ünnepélyesen a paraszt ember, és amennyire tudott ügyelt arra, hogy a mag jó helyre kerüljön. Jó volt kézbe venni a magot, kézzel érinteni, akár mondom úgy, hogy a gépben terelgette a mag útját az, akinek ez volt a dolga, akár úgy, hogy belemerítette a kezét, és kiemelt egy maréknyit, és szétszórta valami, mélyebb közösség volt a mag és a magvetők között. Ma ez tömegméretekben pláne megszűnt. Valahogy úgy, hogy az információ is átad ebben a világban. Kicsit olyan személytelen. Óriási gyárakként működnek a különböző információs csatornák. Gépek ontják az újságokat, lassan vége a papír alapú újság. Így fog nem sokára 24 órán átműködő hírtelevízió lesz, itt nálunk is. Médiaháborúért imádságot Sánika. Mert borzasztóan fontos, hogy az emberek milyen információt kapnak, azzal lehet félrevezetni őket, és lehet segíteni, hogy jó döntéseket hozzanak. Irgalmatlan mennyiségű információ árad ránk, és ebben nagyon nehéz megtalálni az értékeket, ugyanúgy, ahogy itt a magvető munkájában is, csak minden negyedik mag, a magok 25%-a jut célba. Azért mindent tegyünk hozzá, ami tudható. Van egy olyan nézet, és nagyon megtetszett nekem, eddig ezzel nem találkoztam. Most készül az ige hirdetésre, valahol bukantam erre a vélekedésre, hogy nem biztos, miszerint a magvető itt egyfajta transzban, vagy erőltetett állapotban két palékkal szórja a magot, megy mindenhova, de is ahova nem kellene, hanem az is elképzelhető, hogy ezek egymást követő próbálkozások. A magvető akkor is vetni akar, ha a talaj letaposott és útszerű. Egyszer említettem itt, az is gyerekkori emlékem, amikor még paraszt akartam lenni, ezt írtam az első egyik dolgozatomban, az volt a cím, hogy mi lesz akkor, nem leszek. Szóval megfigyeltem akkor, hogy időnként az egész elmúlt évben használt utakat beszálltották, mert más elképzelésük volt a földeket illetően, és táblákat egyesítettek, és akkor eltűnt az út, amin addig jártunk, beszálltották, és oda talán kicsit több szállat tettek, mert az egy ideje már kitaposott, keményen taposott út volt. Szóval lehet, hogy a magvetőről most itt azt tudjuk meg, hogy ő nem adja fel. Mert akkor is, amikor kemény a föld, mert akkor is, amikor köves a talaj kőszikla, hát amennyi reped a kőszikla, és utat talál a gyökér, mégis, és lesz a talajnak nedvessége, és ki kell a vetemény, és vet a tövisek közé is, és addig próbálkozik, még a végén jó talajra talál. Azért nehéz a magyarázat, mert ugye tudjuk, hogy a mezőgazdaságban az elég előkészítő fázis egyik legfontosabb. ennivalója, Gábor, segíts ki majd kérlek, ha nem gondolom, hogy talán elő kell készíteni, meg kell nézni, hogy mit lehet abba vetni. Tehát nem kezdünk addig vetni, amit tele van kősziklával, de ezeknek a másároknak, ezeknek a példázatoknak nem minden részletét lehet értelmeznünk, ez egy fontos tudnivaló. Nem lehet ellentmondásokat keresnünk benne, mert a célja a példázatnak, és azt gondolom, hogy akinek volt füle, ezt hallotta, hogy a magvető szeretné a magját elvetni ott, ahol megfelelő fogadtatásra talál. És innentől kezdve nem ő rajta múlik, hogy lesz-e termés, hanem a talajon, amit megszemélyesíthetünk, és azt mondhatjuk, hogy ez mi rólunk szól, akiknek. Az Úr az igét hirdeti, ez a sokaságnak szól, amely minden városból megérkezett ő hozzá, hogy tessék előkészíteni a talajt, mert jön a magvető, szórja a magot, és nem mustálkodhatjuk el, hogy őt erre kell készíteni a talajt. De azt is mondhatjuk, hogy igen, függetlenül attól, hogy jó vagy rossz talajról van szó, hogy van-e fogadókészség, vagy nincs, ő hirdeti az igét. Hirdesd az igét, mondja Pál Timóteusnak, állj velük bele elő alkalmas és alkalmatlan időben. Függetlenül attól, hogy mit gondolsz előre, hiszen mit tudhatod te, hogy hol van ebben a nagy sokaságban olyan, akit megérint az ige. Nagyon sokszor döbbenten tapasztaljuk, hogy olyanokat ragad meg Isten szent igéje, akikről azt nem is gondoltuk volna. Ne azon gondolkozz magvetőként, mert nem csak az Istenről szól, aki hirdeti az igét, elsősorban persze róla, hanem szól ez a mégis példázatunk a tanítványokról is, akik majd Jézus követve az ő mennybe menetele után hirdetni fogják az igét. És nekik szóló üzenet, hogy ne méricskéljétek a talajt. Ne azon gondolkodjatok, hogy vajon megfelelő-e a hely, ahová magot intitek, ti csak hirdessétek, csak mondjátok, és Istennek gondja van az ő igényére, majd megáldja. Aki a szelet nézi, vagy mondjuk így, mondjuk ehelyett, aki a talajt nézi, mondja az írás, az nem vet. Tehát aki mindenféle egyéb külső körülmény befolyása alá kerül, és mindig vár a nagyszerű pillanatra, és vár arra, hogy egészen biztosan jó talán kerüljön elő, az nem fog aratni. Lehet, hogy könyvhullatással vet, lehet, hogy újra és újra kezdi, lehet, hogy csalódások fogják érni, de ha mindezeken győz, mindezeken diadalmaskodik, akkor vigadozva fog jönni képéig emelve. És még egy utolsó gondolat ehhez a körhöz, hogy Isten nem azt nézi, mint magvető, hogy hol lesz biztosan eredmény. És ezt nekünk fontos tudnunk, hogy a hegyi beszédnek az az üzenete, hogy az ő tökéletessége arról szól, hogy felhozza napját jókra és gonoszokra, egyaránt, hogy ő állathatosan jó az egész világ felé, hálásak és hálatlanok felé is. Ez az egyetlen lehetőség, az egyetlen esély arra, hogy valami eredmény legyen. Nem a jóknak, a kiválasztottaknak, a kerekszemmel figyelők hirdeti az igét, hanem mindenkinek. Kik az ige hallgatói? Van itt a szakaszunkban, a 9. és 11. verset. rész, ahol a tanítványok megszólalnak és elkezdik kérdezni a példázatnak az értelmét. Elég egyszerű példázat ez, de hát pontosan akarják tudni, hogy az Úr mire is gondolt, amikor ezt elmondta. Nagyon sokan nem kérdeztek semmit. És erre utal az, amit Jézus mond, meghallgatták, örültek, hogy volt egy esemény az életében, és aztán hazamentek. Jól emlékszem gyerekkorunkra, Péterrel gyakran elmeséltük édesapánkkal picit még a környező településekre, a szolványokra, ahol ő imént hirdetett, és még az az idő volt, amikor nem volt villany a falvakban, és nem lehetett tévéjelni, vagy rádiót használni. És emlékszem, ha valahol egy ilyen házi istentisztelet volt, ahol előtte megpucolták szalmával a lámpának, a petrólak lámpának az üvegét, hogy jól látszódjon, szalmával kellett megpucolni, újságpapírse volt. Ott is voltak helyek, ahol fantasztikus gáz, ilyen pumpálós gázlámpa volt, és szinte fényában úszott a szoba, ahol az Isten tisztelet volt. Akkor emlékszem, hogy az összes környező kis Bogotányáról oda bicikliztek az emberek, mert ez egy esemény volt. Ez egyhangú, mindennapi életben állatok etetése, földművelése, ilyen élmények voltak, hogy mondjuk egy-kettővel több tojás volt a tyúkok alatt, de más nem nagyon adódott, és ez egy esemény volt, egy kulturális esemény volt, hogy valaki jött és igényt hirdetett, és elbicikliztek a környező bogortanyákról, hogy meghallgassák, aztán hazabicikliztek. És nem tudom, ma sem tudom, hogy volt ennek értelme. Minden ige hirdető küzd ezzel a gondolattal, hogy van-e értelme annak, amit ő csinál. Mert az is lehet, hogy Jézus ezzel a nagy sokaságban végignézett, mindenki ment haza. Meghallgatták, aztán hazamentek, és nem látszott rajtuk, hogy megérzette volna őket az ige. De voltak ott olyanok, akik kérdeztek. Történetesen Jézus tanítványai. A kérdezőknek adatik meg az, hogy a választ megtalálják. A gyerekek nagyon ösztönösen, nagyon édesen kérdeznek. És nagyon érdekes, hogy azt a kérdő szót találják meg először, amivel a megválaszolhatatlan kérdésekre is rá szoktunk kérdezni, ez pedig a miért. Bence unokám is mindenféle oda menülő módon szoktam mondani, hogy miért. Miért történnek így a dolgok? Mit jelent ez a példázat? Miért mondtad el nekünk ezt a példázat? Jézus azt mondja, hogy itt most egy olyan pillanat van, amikor az egyszerű mezőgazdasági kép mögött egyszerű esemény minden évben ismétlődik, minden évben küzd, keservesen a körműves, a vetéssel, sírva viszi a magját. Ebben egy hallatlan nagy dolog van az, hogy Isten meg akarja szólítani az embert. Mi ezért tudhatunk róla bármit is. Sokszor említettem talán itt is, hogy mivel mi teremtmények vagyunk, Istenről lehetnek vélekedéseink, de ki tudja, hogy az igaz-e és jó-e. Mondhatjuk, hogy van, mondhatjuk, hogy nincs. Értelmezhetjük így és úgy a dolgokat. De mi van akkor, ha Isten megszólít bennünket? Mert csak így szerezhetünk róla magunknak valamilyen hiteles üzenetet, hogy ő megszólít bennünket. Mi nem provokálhatjuk ki, hogy Isten leleteződjék előttünk. el tudjuk mondani, hogy ő milyen, vagy mit akar, kikövetkeztethetünk, de Isten megszólíthat bennünket. És Jézus azt mondja, mint azt mondaná itt a tanítványainak, hogy neked most megadatott az, hogy értsétek, amit mennyiből az Isten üzenni akar. Miért? Azért, mert nem mentetek el, hanem megálltatok és kérdezni akartok. Visszakérdeztek. Az Isten szól egyszer vagy kétszer, mondja jó könyve, és az emberek vagy figyelnek, vagy nem. Itt ebben a történetben a magvetőnek talán ez az állatatossága, amivel megy egészen addig, amíg végre befogadó földet nem talál. Ez rejti ezt a gondolatot, hogy az Isten megszólít és boldog, aki visszakérne, ez boldog, aki szóvá vele, ezt szoktuk imádságnak is nevezni, ami nem a panasznak az ideje, nem arra való, hogy feltétlenül, hogy mi elmondjuk mások szép gondolatait, annak is megvan a maga értelme, amikor mondogatunk mások által nagyon összefoglalt és szép imádságokat, de ez a visszakérdezés. Miért, Uram? Mit akarsz, hogy cselekedjen? Mi az én szerepem ebben az egész történetben? Legfőképpen miért mondtad a te igédet nekem? Majd ugye kiderül a végén a példázatnak, hogy nem felesleg se, az se baj, hogyha azért szólta a magot, hogy fölcsipegessük és megegyük, mert táplál is az ő igéje. Te igazából gyümölcsöt akar, termést akar, hogy valami kibontakozzék az életünkből. Nekünk hirdetett isteni beszéd más emberré tegyen, és alkalmassá arra, hogy mi ezt továbbadjuk, hiszen honnan lenne hit, mondja megint csak az apostol, hogyha nem hirdetnék, mert a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által, Isten igéje a hirdetés által, és az amögött lévő hiteles élet által van, tehát Isten szól, te visszakérdezel, megkérdezed, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen, és ott van benne az elhívásnak és a gyümölcskedésnek. De valósú szakaszunk harmadik részlete, az utolsó négy vers, 12. és a 15. vers között lévő szakasz megmagyarázza azután Jézus szavaival a példázatot. És most már nem a magvetőről beszél, hanem a magról. A példázat ez, mondja Jézus, a mag az Isten beszéde, amit mint hallottunk az előbb kifejtett a tanítványoknak. Az útfélen valók. Az útfélen valók az embereknek az a nagy része, és én is becsülettel behallom, jártam már így, akik mondjuk átalusszák az igényedet, és nem szoktam rájuk haragudni, mert azt gondolom, hogy szegényeknek elég vagyok, hogy az előző héten sok gonosz dolgot hallottak, és most végre valaki nem akarja őket bántani, és elszűnjadnak közben. Még az igét hirdetem, és azt látom, hogy milyen nagyon nem nyugodtak is. És az Úr egy ilyen igét is találhatunk azoknak, akiket szeret álmukban is adhat ereket. De inkább azokra célzok itt, akik mindenütt jelen vannak. Mindenütt jelen vannak, nem lehet összejönni, hogy szokták mondani két hangat vagy mit, hogy ők ott ne legyenek, de soha nem mozdulnak meg. Azonnal átfut rajtuk még az Isten beszéde is, hogy mik ezek a madarak, arról itt Jézus azt mondja, hogy ez mondjuk maga az ördög esetleg. És akkor itt már is muszáj megállunk és azon tűnődnünk, hogy valahogy furcsán teremtette Isten ezt a világot, hogy a jó dolgok mindig nagy-nagy akadályokba ütköznek. Az igazán jó. Nem úgy van, hogy a csodálatos mag porhanyó, puha, nedves földbe hull, és semmi nem akadályozza meg, hogy belőle erős halász, egy bőséges termés százszor annyi jöjjön előzni. Így van. Mert ezenféle veszély leselkedik a magnak, éhes madarak. A csápás emberi láb, amely nem nézi hova lép, hanem a szagosról szokták, hogy megyen tökön, passzuljon keresztül. Tehát nem nézi, hogy veteménybe tele, és kiabálják, hogy ember, de hát ne járjál, mert tönkre teszed, mert nem törődik vele. Szóval valami ilyen történik ott, ahol van egy jelenlét, ott van, hallja, van füle, bemennek a hangok, és kijönnek a másik oldalon. Nem úgy van, hogy nem tudom, melyik műsor a klubnak van a egyik fülénbe, és a másikon is valami ilyesmi a címe ennek a műsornak. Hát ez lenne az igazi. De van, akinek egyik fülénbe, a másikon ki. Jelen van, és nem érinti meg a dolgot. Esetleg azt mondja, hogy ez úgy igazán nem szokt ő hozzá. De ha megkérdezünk tőle, hogy miért, mert ugye a kérdezőkről is beszéltünk, nem tudja megmondani, fogalma nincs, hogy miért nem foglalkoztatta ő az, ami elhangzott, vagy talál kifogásokat, amikben lehet némi igazság, nem volt megfelelő az igényedető, és így tovább. De Jézus jó szónok is volt, és mégis elment a fülek mellett az, amit mondott. Aztán a másik, a kősziklán valók. Most nem az a kőszikla, ez, amire házat kellene építeni, hanem az a fajta köves talaj, ami egyébként egész Izrael jellemzi. Ezért lehet a kősziklára épített ház történetében alkalmazni azt, hogy megfelelő mélysége alapot javasni, hogy biztos megtalálni, nem a munkusság a kősziklát. Tehát elég köves az ország. De van, ahol a kövön csak éppen, hogy van valami kis odaintett porszerű föld, és a magnak a természete olyan, hogy egy pici földet talál, egy pici érzékenységet, azonnal elkezd kikelni. Az Isten igazsága, a valódi igazság, ilyen azt nem tudja, egy pici kis föld van, kikel, azt nem tudja elfújni a szél, az azonnal megkapaszkodik, és élni akar, és gyümölcsöt akar teremni. De Jézus azt mondja, hogy itt ezek azok, akik örülnek az üzenetnek, akik felfogták, hogy miről van szó, lelkesek, nagy ovációval beszélnek az eseményről, nagy esemény ez neki, csemegéznek, ízlelgetik a fontos szavakat, jön a kísértés, és akkor azonnal elszakadnak. Megint csak a magra leselkedő veszély, amit a bölcs teremtő Isten nem hagyott ki. Nem hagyta ki, hogy legyen olyan akadály, hogy ha kísértés jön, ha elkezdik az embert ezért gúnyolni. Nincs sehol jó ügy, ami nem menne át ezen a próbán. Talán Gandhi mondta, hogy először kinevetnek, aztán nem, először vitatkoznak vele, azt hiszem, aztán kinevetnek, aztán harcolnak ellened, aztán elkezdenek követni. De aki föladja ott, ahol őt kinevetik, ahol harcolnak ellened, nem lesz a végén termése. Igen. A kősziklára vetett magy ez, ahol öröm van, a felismert igazságban, de a kísértés idejét feladja az ember. És azt mondja, hogy akkor én nem állok az igazságnak az oldalára, itt az ember bántják, és nem hajlandok azonnal felismerni, hogy milyen nagyszerű az, amit mi képviselünk. Egy ideig hisznek, aztán a kísértés idején elszakad. Nem lesz a dologból semmi. És aztán jön a tövis közé hullott magnak a története, ott van egy együttműködés. Van más példázata is Jézusnak, ahol a konkoly együtt fekszik a vetéssel. Itt nem az az eset van, mint ott, hogy ráfonulik a konkoly gyökere a jó magnak a gyökerére, és nem lehet szétválasztani a dolgot, anélkül kileképnénk a másikat is. Itt a tövisek között egyszerűen azt láthatjuk, hogy vannak más növények is, más igazságok, más hirdetett gondolatok, amelyek erősebbek. Erősebbek, mint az Isten igényé a mennyek országához szóló üzenet. És ezzel sem ütközünk meg. Vannak olyan divatos szólamok, eszmék, amelyek sodorják az embereket. És ezen túl pedig itt, amikor Jézus elkezdi kibontani a tövisnek és a gyomnak a jelentését, még azt is mondja, hogy itt bejönnek az élet gondjairól és a gazdagságról és gyönyörűségről a hedonizmus szó szerepel itt a görög szövegben, tehát a hedonizmus, az élet mohó szeretete, aminek olyan túl nagy ellenségei nem vagyunk általában, tehát mind ezek is megfojtják az igét, mert tele van a világ olyan kínálatokkal, olyan erős üzenetekkel, reklámokkal, nem érdemes élned, ha nem próbálod ki ezt, ha nem fogyasztod ezt. És az ember hányódik ezek között a dolgok közt, és el a magányban is nem igényes. Azt hiszem, hogy te. De mindezek után azért oda lyukadunk ki a példázatban, hogy a hallgató valahogy mélyen hiszi, hogy legalább az elhintett maguk egy negyede, valamennyi százaléka célba jut, és hallatlan csoda, hogy az a kicsi terület, ami valóban alkalmas a magnak a befogadására, hihetetlen termést hoz. Nem az a kérdés, hogy mekkora egy gyülekezet mondjuk. A legidején John Wesley azt mondta, hogy adjatok nekem 100 olyan embert, aki nem fél másról, csak a bűntől, és kész mindent megtenni Isten országáért, és kiforgatom sarkaiból a világot. Valószínűleg igaza volt. Jézusnak 12 tanítványa volt, beszélni pillanatban, amikor egy sem maradt belőlük mellette, hogy ő nem tömegekkel gondolkozott, hogy az egyházat mondjuk, ha gondolkodott egyáltalán ebben, nem úgy képzelte azt el, hogy ez mondjuk egy ilyen Magyarország méretű országnak legalább az 1%-a legyen, és csak akkor lehet annak tekinteni, hanem arra gondolt, hogy ha a lehetségesnek és az ideálisnak legfeljebb a 25%-a van meg, az is elég, mert az meg ott megtermi a hirdetett evangéliumnak, a vetett igének magnak a százszorosát is akár. Na most ezért kiállt Jézus, hogy ezt vegyük komolyan, hogy a köztünk lévő 25% legalább, minden negyedik ember legalább hallja meg, már az is jó, de ha lehet mindenki, kiállt Jézus, hogy akinek van füle, hallja, fogadja be az igét, és teremje meg Isten országának áldott gyümölcseit, mert ezekre a gyümölcsökre vár az éhes világ. Amen.
Amen.
Köszönjük neked, mennyi édesatyám, örökké való Istenünk, hogy szólsz hozzánk, van szabad hozzánk, volt ma is. Köszönjük, hogy mi is megszólíthatunk téged, sőt kérdezhetünk is, hogy nekünk alázatot, készséget kérdéseinkhez ha tudjuk kérdezni, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen, és ott tudjuk kimondani, hogy legyen meg a te akaratod, ott tudjuk elfogadni azokat, amelyeket nem tudunk megváltoztatni, de saját magunkon változtassuk meg azt, amit tudunk, és ott, hogy a mi szívünk olyan legyen, hogy jó talajban fújjon a te ígéd, mert az nem tér vissza hozzád üresen, már még így a mi életünket, az előttünk álló hetet. Amen.
Amen. A helyünket elfoglalva, 58. dicséretnél fejezzük, és körülbelül felszínűzik ezért az utolsó versét a számolének.
Őknek már a harmadik hétnek, úgyhogy a másik valami így van.
Jó. Azt hiszem, hogy más kérdett valamit nincsen. Álljunk még fel az áldásra, és fejlődésre, hogy ez a tényleg utolsóvás. Csendébe álljunk meg téged, az Úr, és őrizzed meg. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rád, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját, te rád, és adjon békességet néked. Amen.